Nagyon köszönjük, hogy meghívtatok bennünket, és valóban mindig nagy öröm itt lenni közöttetek. Mondjuk nem olyan túl sokat voltunk, de vannak Kaposváról tocsáik, akik nagyon sokszor itt vannak. És amikor hazajönnek, alig bírok velük. Úgyhogy madarat lehetne velük fogatni. És aztán csak mondom neki, két, hogy nyugalom, ne aggódj, egyszer majd nekünk is lesz ilyen szép gyülekezetünk. Nekünk is lesznek majd ilyen jó dizájnereink. Ne aggódj, eljön az az idő. Egyszer majd nekünk is lesz olyan gyülekezetünk, ami ennyire szeretik egymást az emberek, valóban. És nekünk is lesz egyszer majd olyan prédikátorunk, aki úgy fog prédikálni, mint a pásztor Csaba. Ne aggódj, eljön az az idő egyszer. És persze ezt így nem mondom hangosan, csak így magamban, hát a máskor nem a mennyben. És úgyhogy valóban nagy áldás vagytok számunkra. És egész úton így Szeged felé azon gondolkodám, hogy pásztor Csaba vajon miért hívott meg 2 darab 5 gyerekes pásztort? És így a bevezetőnél, ez még jobban így beindult bennem, mert ugye nagyon nagy hangsúlyt is tett ugye erre. Ugye nem tudom, milyen üzenetet vár ettől, vagy számotokra van-e valami üzenete, nem tudom. Van itt valaki 5 gyerekes minimum? Minimum? Igen? Oké, tovább nem kérdezzük. Úgyhogy nem tudom, de majd Isten hátat. Ugye, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit a gyerekeimről fogok beszélni, de azért nem őket teszem a középpontba, mert mondta Pásztor Csaba, hogy más valakit kell a középpontba tenni, úgyhogy mindenképp megpróbáljuk Jézust a középpontba tenni. Talán már egy olyan módon is, hogy csak így mit tanulhatnánk. A gyerekeimre gondolok, és képzeljétek el, hogy olyan gyerekeim vannak, akik nagyon szeretnék azt, hogy ilyen nagyon egyforma legyek. Ilyen nagyon egysíkú legyek. Olyanra gondolok, hogy amikor hazamegyek, akkor igazán mindegyik azt szeretné, hogy mindig vigyek neki ajándékot. Például. Amikor bevásárlunk a boltba, akkor mindegyik azt szeretné, hogy olyan egysíkú legyek, hogy ő azt mondja, hogy ezt szeretném, és akkor úgy megadjam nekik. És valójában mindegyik azt szeretné, hogy amikor rosszalkodnak, amikor szófogadatlanok, akkor csak elnéző legyek, ne szóljak semmiért, és ne legyen fenyítés. Igazán van ilyenek a gyerekeim. Talán. Aztán, mikor kéne valamit csinálni, akkor mindegyik azt szeretné, hogy valaki más csinálja meg helyette. Úgyhogy, és apa, ugye nem nekem kell. És hát szeretnék, hogy nagyon is egysíkú legyek. De aztán gondolkodtam, hogy ez jó-e, ha ilyen lennék. És gondoltam, hogy ezt úgy gondolkodom egy kicsit, és talán megkérdezem attól a valakitől, aki ez egész világmindenségben a legnagyobb nagy családos. Szerintetek ki ez? Tessék? Az atya. A mennyei atya, nem? Nála nagyobb család, nem? A világegyetemben. Úgyhogy Isten a legnagyobb nagy családos. És nagyon sok gyermeke van, ti is a gyermekei vagytok, és ahogy olvasom a Bibliámat, csak így látom az atyának a gyermekeihez való viszonyulását. És csak ezen tűnődöm, hogy Isten is ilyen, egy síkú, úgy értem mindig azt teszi, amit várnak tőle a gyerekei, vagy pedig, hát nagyon is különböző módon viszonyul a gyerekeihez. És hát csak ezt látom a Bibliában, hogy Isten, ami mennyei atyánk, az mindig úgy jelenik meg, úgy szolgál, úgy beszél a gyerekeihez, ahogy azoknak mindig a szükségük, ahogy a legjobban szükségük van rá. És ez sokszor nagyon-nagyon különböző. És szeretnék egy-két gyermekéről beszélni a mennyei atyának, és lehet, hogy valamelyikkel tudod azonosítani magadat. Egy Mózes 3-ban mindjárt találkozunk egyik gyermekével, akit úgy hívnak, hogy Ádám. Hát rossz csont, és elég rossz fát tett a tűzre, és látjuk ezt a történetet, és hát látjuk is mindjárt, hogy ennek mi a következménye, és milyen szükségben van Ádám. Nagyon is menekül, bujkál, és szeretné a következményeit a bűnének így elkerülni, azt szeretné, hogy így semmi következménye ne legyen, aztán szégyelli is magát, de így menekül a felelősség és a következmények elől, és nem igazán akarja felvállalni. Nálunk is van néha ilyen, amikor mondom, ez kitette? És akkor tudod, nincs jelentkező. Úgyhogy Ádám is egy ilyen, aki próbálja másra kenni a problémát. De az Atya, Isten, oda jön Ádámhoz, meglátogatja, beszélgetni akar vele. És megkérdezi, hé Ádám, hol bujkálsz? Hol vagy Ádám? És Ádámnak Isten elé kell állnia. És Isten azt akarja, hogy vállalja fel a felelősséget. Ádám, gyere, beszédem van veled, beszélnünk kell, őszintén, mit tettél, és fel kell vállalnod a következményét. És Isten nagyon is következetes, nagyon következetes. Egy jó szülő igazán azt hiszem nagyon is következetes. Isten elmondta előre a gyermekeinek, hogyha ezt és ezt teszitek, akkor annak lesz következménye. Ha abból lesztek, akkor halálnak halálával haltok meg. Úgyhogy lesz következménye. És Ádámnak szembesülni kell ezzel, mert Isten következetes Isten, következetes apa. Úgyhogy ott van a következmény a fájdalom, ott van a következmény az arcának a verejtéke a munkában, ott van egy csomó küszködés ebben a világban, és ott van a kiűzetés a paradicsomból, Isten jelenlétéből. Isten nagyon kemény, nem? Úgy tűnik, nem? És most kicsit megijedtünk, lehet, Isten kemény. De Istent így ismerjük, ő következetes, és nagyon jó, ha egy szülő ilyen, és igazságot szól, meg vagyok fázva, de szeretetben. Mert Isten utána mindjárt azt mondja Ádámnak, hogy figyelj, lehet, hogy ez most nagyon kemény, de tudnod kell azt, hogy ez érted van. Tudnod kell, hogy igazán szeretlek téged, és megígéri Isten azt, hogy fog küldeni egy megoldást, fogja küldeni a messiást, és aztán felöltözteti Ádámot, mert szüksége van rá, mert szégyenli magát, és ad rá egy bőrruhát, és ez is a messiásnak a képe, ahogy a messiás majd el fogja venni a bűneidet, és el fogja takarni, és elvenni a bűneidet, úgy takarja el ez a bőrruha. Úgyhogy csak Istent itt így látjuk, mint egy ilyen atya, aki következetes, aki nem egy ilyen tutyimutyi, tudod, és van következménye, és ez miért van? Azért, mert Isten, mint atya, jót akar a gyermekeinek, formálni akarja, jellemet akar, azt akarja, hogy tanuljunk a bukásainkból, tanuljunk az engedetlenségeinkből, tanuljunk abból, amikor valamit másképp teszünk, mint amit az atya mond nekünk. És ezt tudod, értünk van. Úgyhogy ott van a másik ilyen gyermeke Istennek. 1 Mózes 22-ben, pászosában mennyire tekertett fel? 26-ra? Semmi gond. Akkor jöttem be, azt mondja, úgy remélem, hogy nem fogtok fázni. 1 Mózes 22-ben látjuk Ábrahámot. Ábrahám egy elég jó fiú, úgy tűnik. Szól neki Isten, kijön, és úgy, nem az, hogy tökéletes, de elég jó fiú Ábrahám. Úgyhogy engedelmeskedik Istennek, megy, amerre Isten akarja, és persze egyszer-kétszer így botladozik, de úgy Istennel jár, és egy engedelmes gyerek. Vannak ilyen gyerekeink is időnként néha. Úgyhogy, de aztán történik az életében, igaz már 100 éves, egy történet, hogy igazán megkapja azt az ajándékot, amire egész életében vágyott. Kap ajándékul Istentől 100 éves korában egy gyermeket. És Isten igazán megkérdezi a szívét egy próbán keresztül, hogy továbbra is én vagyok a legfontosabb neked. Továbbra is én vagyok az első az életedben. És megpróbálja Ábrahámnak a szívét. És azt mondja, add oda nekem, áldozd fel a gyermekedet. És csak így belegondolok néha, hogy valóban Isten, ha ezt kérné tőlem. És időnként azt hiszem, vannak ilyenek az életünkben. Amikor így Isten bizonyos helyzeteken keresztül, amik történnek velünk, ezt kérdezi meg tőlünk, hogy én vagyok a legfontosabb. Én vagyok az első az életedben. És Isten ad az életünkben ilyen próbákat. Azért, mert valóban ő tudja azt, hogy az ő gyermekeinek akkora legjobb, és mindannyiunknak akkora legjobb, ha Isten marad a középpontban. Isten marad az első helyen az életünkben. És hát ez nem egy szentimentális kérés volt, nem Istentől. Úgyhogy Isten nem egy szentimentális. Úgyhogy tud az életünkbe helyezni valóban olyan próbákat és nehézségeket, ami így megkérdezi az életünket. De, Isten egy szerető Isten, jó? Ő nem valami olyan, hogy tudod, és nagyon kemény, és aztán nincs benne szeretet. Nagyon is szerető atya. Mert amikor ott lenne már, hogy igen, Ábrahám, megmutatja, hogy igen, Isten, te vagy a legfontosabb, akkor Isten azt mondja, állj, Ábrahám, állj. Tudod, ott egy bárány. Én szeretlek téged. Én nem akarom tőled soha elvenni azt, ami jó neked. Soha. Csak azt akarom, hogy mindig megmaradjon számodra az, ami igazán jó neked. Az, hogy én legyek az életednek a középpontja. Aztán nézzünk egy másik fiát ennek a nagy családnak. Ott van Jákob. Szerintem sokunknak úgy kedvence, mert azonosítani tudjuk magunkat vele, nem? Legalábbis én. Nagyon tűzről pattant, kis srác, és azt hiszi, hogy olyan valaki, aki a jéghátán is megél. Nem? Olyan valaki, aki úgy megvan neki igazán mindenem, minden olyan természeti adottsága. Ó, de kedves ez a drága hölgy. Köszönöm szépen. Hát én nagyon kedves vagy. Köszönöm. Ah. Ha erre így ráraknám, akkor... Nem, jó. Na, ott van ez a Jákob, és ő valaki ilyen, aki azt hiszi, hogy így bárhova eljut a természeti erejéből. És Istennel kapcsolatban is ilyen, hogy feltételeket szab. Ő az atya, én vagyok a gyerek, de azért feltételeket szab. Tudod, követlek téged, ha, megyek utánad, ha. És ha megőrzöl engem, ha velem leszel, ha megáldasz, ha gazdag leszek, ha minden jó lesz, ha minden rózsaszín lesz, hogyha soha nem lesznek kifizetetlen csekjeim, ha soha nem leszek beteg, akkor majd. Jó? De először te jössz. Jó? Ha velem leszel. És hát elég éretlen, nem? És mikor a gyerekeim ilyeneket mondanak, tudod, hogy hé, meg kéne, hogy csinálj valamit. És fizetsz érte, mert ha igen, akkor, tudod, hát nem egy nyerő helyzet. Úgyhogy ilyenkor szülőként kell csinálnom valamit. Kell tennem valamit, hogy bánjak ezzel a helyzettel. Mert Isten olyan, hogy mindig a szükségeink szerint bánik velünk. Amire igazán szükségünk van. Jákobnak itt azt hiszem, hogy nagy összetörésre van szüksége. Hogy így kivegye Isten az életéből ezt a ha, majd akkor. Isten mindenek előtt elmondja neki, itt 1 Mózes 28-nál vagyunk, a 15. versben, hogy figyelj, Jákob, egy dolgot tudnod kell, hogy én mindig veled vagyok. Jó? Ha mondod ezeket a hakat, meg nem, meg bármi történik, egy dolgot mindig tudnod kell, hogy én mindig veled vagyok. Jézus is ezt mondta, hogy minden napon a világ végezetéig velünk van. És akkor is veled vagyok, amikor te éppen nem úgy gondolod, úgyhogy ez az első, amit tudnod kell. Nincs semmi elvárásom, türelemes vagyok feléd, de tudnod kell... hogy tanítani foglak téged. Jó? Tanítani foglak téged. Úgyhogy most például lehet, hogy nem olyan módon, ahogy te szeretnéd, nem olyan módon, ahogy te várod, mert fogok melléd adni egy ugyanolyan önző, beképzelt csalót, mint amilyen te vagy. Mert a vas élesíti a vasat. Nekem egy célom van, nem az, hogy te jól érezd magad mindenki, bocs, hanem az a célom, hogy egy jellemes emberi legyél. Jó? Úgyhogy ott van lábán, az életében, ennyibet? 20-at? Talán 20-at, vagy 14, vagy 21, vagy valamennyi. 21, aztán 3-szer 7 év, igen. És sokat formálódik Jákob. Nagyon sokat formálódik. Aztán van még egy találkozása Istennel a Pénueli gázlónál, ahol van egy küzdelme Istennel. Aztán kap egy ütést még, egy végső ütést, és sánta lesz. Aztán pár résszel később pedig azt látjuk, hogy ez a sánta kisé megtört, már nem annyira magában bízó ember, épít egy oltárt Bételnél, és ez a sánta megtört ember egy imádó emberré válik. Úgyhogy halleluja! Köszönjük, Uram! Köszönjük a pénueli gázlókat, köszönjük neked a lábánokat az életünkben, köszönjük neked azt, amikor elkéred tőlünk, mint Ábrahámtól, azt, ami a legfontosabb, köszönjük, amikor következetes vagy hozzánk, és van következménye a bűneinknek, mert így formálódunk. Így válunk olyanná egyre inkább, mint amilyen te vagy, mert lehet ennél nagyobb célunk, lehet nagyszerűbb dolog az ember életében, mint olyanná lenni, mint Jézus, mint olyanná, mint hasonlítani rá, mint az ő képére formálódni. mint egy imádó emberré lenni. Olyan emberekké, amilyenet Isten keres, igazi imádókat. Akik nem csak felületesen és vallásos módon, hanem valóban a szívükből imádják Istent, és azt mondják, Isten, te vagy a mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És legyen szent a te neved. És te rád mi büszkék vagyunk. Mi imádunk téged, követünk téged. Te vagy a példakép az életünkben. Olyanok akarunk lenni. Lehet egy nagyszerűbb dolog egy atyának, egy apának, mint amikor önként, és nem csak színből, nem csak azért, hogy az apa jól érezze magát, hanem igazán szívből a gyermeke azt mondja, te vagy a példaképem. Olyan akarok lenni, mint te. Követni akarom a hitedet. Követni akarom, hogy jársz Istennel. És Istennek is ez a szíve vágya. Hogy mi az emberi lények saját magunk meggyőződéséből, akaratából, azt mondjuk, olyanok akarunk lenni, mint Isten. Ő a legcsodálatosabb, a mi apukánk, a legnagyszerűbb, a legcsodálatosabb. Tudod, amikor a gyerekek így beszélnek egymással. És amikor ez valóban azért, nem azért, mert jutalmakat kapunk érte, és kis csokoládékat, nem azért, mert akkor nem kapunk ki, meg akkor mi kapjuk a legnagyobb örökséget, hanem azért, mert vagyunk győződve, hogy a legnagyszerűbb élet az, ami a atyánké. Mikor kezdtem én beszélni vajon? Oké. Ott van Mózes. Mert hát, ha még eddig három gyerekről beszéltünk, háromról. Hát, ha nem tudtad még azonosítani magad valamelyikkel. Mózes egyfajta módon egy nagyon félszeg és visszahúzódó. Vagyunk némelyek ilyenek, nem? Félszegek kicsit és visszahúzódók. 2 Mózes 3-ban. Egészen el van bátortalanodva, bizonytalan magában és bizonytalan Istenben, és talán már készül a halálra. Nem? 80 éves vagyok, nem? És azt hiszem, hogy nem sokára eljön ennek a nap, ez a nap is. És nem hiszem, hogy valamit már kihozna az életemből Isten. De aztán Isten meglátogatja itt ebben a visszahúzódott félszeg állapotában. És ott az égő csipkebokor, és Isten megmutatja magát, hogy nézd Mózes, itt az én jelenlétem ebben a tűzben. És ahol az én jelenlétem van, ahol én ott vagyok, ott tűz tud jönni a te életedben is. Meg tud változni az életed, és azok az álmaid, amik voltak 40 évesen, hogy te leszel a szabadítója Izraelnek, az megtörténhet velem, mert én leszek a tűz az életedben. És tudod, és Mózes azt mondja, biztos tévedtél, ki vagyok én? Emlékeztek, ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy velem beszélsz? Ki vagyok én, hogy engemet akarsz elküldeni, hogy szabadító legyek? És Isten azt mondja, igazán nem számít, hogy ki vagy te. Az számít, hogy ki vagyok én? És én veled fogok lenni. Úgyhogy ne arra alapozd az önképedet, hogy ki vagy te, kit érdekel. Ha én veled vagyok, akkor te az én gyermekem vagy, az én harcosom vagy, az én nagykövetem vagy, én fogok neked adni olyan hatalmat és erőt, hogy szabadító fogsz lenni. Úgyhogy tudod, Isten az önképünknek az alapja. Ez a fontos, hogy tudd, hogy ki vagyok én, és tudd azt, hogy én veled vagyok. Ezért mondja Pál később, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. És aztán így indul el Mózes. Oké, aztán gondolok még Illésre. Ez is a családban egy nagyon, nagyon drága és kedves srác. Olyan valaki, aki időnként nagyon magányosnak érzi magát. És ebből fakadólag időnként egy kicsit depressziós. Bocsánat, remélem majd Illés a mennyből. Kibeszélem? A Biblia is kibeszéli. Jó, oké. Nagyon szeretjük. De ilyenek vagyunk mi is. Tudod, ez nem olyan valami, amit szégyelnünk kell. Néha nagyon is magányosak vagyunk. Néha úgy érezzük, hogy hát az én életemben semmi siker nincs, itt vagyok, követem Istent, de valójában senki nem hallgat rám. 15 éve bizonyságtevő vagyok a családomban, és úgy gondolom, hogy amennyire lehet, csak teszem és beszélek Jézusról, de senki nem hallgat rám. Úgyhogy mintha csak egyedül lennék, és ezzel a bizonytalanságával van Illés. Úgyhogy van egy nagyon nagy szüksége van egy hatalmas Istenre, szüksége van Isten megnyilatkozására, szüksége van egy nagy győzelemre, egy nagy sikerre, Mert tudja, hogy erre van Isten, tudja Isten, hogy erre van ennek az embernek szüksége. És Kármel-hegyén ad egy ilyet neki, nem? Tudod, milyen gyönyörű az a történet ott egyedül a 700 Baál prófétával szemben, és Isten egy hatalmas győzelmet ad, egy hatalmas sikert ad. És látod, Mózes, mit tudok beletenni az életedbe? Látod, Mózes, Illés, tudod, mert erre van szüksége. És nekünk is néha, amikor ilyen nagyon magányosnak és nagyon visszahúzódók vagyunk, hiszen Isten oda tesz az életünkbe valamit, ami... Tudod, mi történt itt? Mi történt? Ez nem én voltam. Hát persze, hogy nem te. Tudod, de látod, hogy velem mire vagy képes. De aztán Illés úgy hű magához, és az a nagy győzelem után menekül, nem? Tudod, menekül Aháb elől és Jézabel elől, és elfut a Hóreb hegyéig, és bebújik egy barlangban, és végképp magányos. Újra magányos. Ja. És Isten most tudja, hogy mire van neki szüksége. Nem valami nagy hangra, nagy mi van, dörgések és mindenfélére, hanem egy kedves ölelésre van szüksége. Egy kedves ölelésre. Egy olyanra, hogy hé, lehet, hogy mostan valóban így nincs melletted senki, lehet, hogy most nem sikerek vesznek körül, de tudod, én melletted vagyok. Tudod, én szeretlek, hadd öleljelek át. Ezt szelíd halk hangon, hadd mondjam el neked, hogy nagyon szeretlek téged. És attól, hogy te elmenekültél, meg itt vagy, meg bátortalan vagy, meg nem abban élsz, amiben elhívtalak, tudd azt, hogy nincs semmi gond, és szeretlek téged. És tudod, bízok rád valamit. Mit szólsz hozzá? Érj rám! Ugyanezt mondta Péter is az a nagy árulás után, nem? Érj rám, legeslesd a bárányaimat. És azt hiszem, ad három ilyen nagy dolgot, vagy elhívást Illésnek még Isten. Úgyhogy hát Isten ilyen, hogy ő egy jó atya. Ő ismer igazán bennünket. Mi csak úgy sejtegetünk valamit a gyerekeinkről, hogy éppen mire van szüksége. Néha sikerül, néha mellé lövünk, de Isten nagyon pontosan tudja, hogy mire van neked szükséged. Most ebben a pillanatban is, és a holnapi nap, és minden egyes nap, minden egyes helyzetedben. Isten nagyon is tudja, hogy mire van szükséged. És azt fogja neked adni. És kérlek, csak bízz benne, bízz az atyában, hogy ő valóban idejében és idejekorán, és akkor, amikor, és azt, amire, azt fogja adni. És végig, ha nézed a történetet, nézed annak a nagy családnak a tagjait, mindig ezt tette Isten, nem? Ezt tette a gazdag ifjúval Jézus, nem? Jön, nagyon önigaz, nagyon úgy gondolja, hogy én mindent megteszek, ami csak lehet, és mindenkinél jobb vagyok, ja. Ja, és Jézus nagyon kedves vele, és nagyon kedvesen elmondja, hogy ma, fantasztikus vagy, egyetlen egy dologra van szükséged, add el mindenedet, és aztán kövess engem, bánk, tudod, és eltalálja a szívét. Erre az Istenre van szükségünk, aki eltalálja a szívünket. Nem aki csak simogat valamit, hanem aki odaszól a szívünkhöz, és eltalálja. És jó tudnunk és ismernünk így Istent, hogy Isten ugyanaz, amikor így jelenik meg, és úgy jelenik meg, amikor így szól, és úgy szól, és így cselekszik, az életünkben is sokszor sokféleképpen, de ugyanazzal az Istennel, ugyanazzal a szerető atyával állunk szemben, vagy talán nem szemben, akit Jézus úgy jelent ki, hogy ő a jó atya, akiről János azt mondja az első levelében, hogy ő a szeretet, ahogy azt mondja az evangélium, hogy telve van kegyelemmel és igazsággal, és Isten, Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, mindig ugyanez marad, minden helyzetedben, még akkor is, amikor azt mondod, hol van Isten? Hol van? Nem hiszem, hogy szeret engem. Tudod, nem, ő nem változik. Akkor sem, ha esetleg ezt gondolod, és gondoljuk róla. Úgyhogy lehet, hogy különböző arcát mutatja, más-más módon, de a szíve ugyanaz. És Isten mindig úgy szól hozzánk, ahogy szükségünk van rá. Azt mondja az igében, hogy Ézsaiásnál talán, hogy a megrepett nádat nem töri el. Nem töri el. De aztán azt is mondja Jakab 4:6-ban, hogy Isten a büszkéknek ellene áll. Ja, őket eltöri. A megrepett nádat nem töri el, de büszkéket eltöri. És az alázatosoknak pedig az ő kegyelmét adja. Aztán Zsidó 12:5-ben azt mondja, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, nem? Ő az atya. Nevesd meg, tudd, hogy a javadat szolgálja. És amivel Pásztor Csaba kezdte, mert hát igaz ez, igaz, a teljes írás igaz, minden ige, minden ígéret, hogy Róma 8:28 szerint akik az Urat szeretik, azoknak minden javukra van. Mert Isten szolgál felénk valóban az szerint, és azt adja, amire ott szükségünk van. Amen. Amen. Amen.